Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, megszokott módon fél öt van a Földgömb rovattal. Folytatjuk, a legfrissebb lapszámot ütjük föl. Rabszolgatartók szabadon, Benin, Marco Rolanddal beszélgetek, aki különleges helyekre tartó, szenvedélyes utazó. Ez jól leírja a személyiségét, meg a szenvedélyét, meg a hobbiát, Roland?
Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak és önnek is. Hát a megnevezést nem is én találtam ki, hanem ez még a Földgömb szerkesztőségének volt az ötlete, de én azt gondolom, hogy nagyjából fedezheti a valóságot, bár én elég ritkán nevezem magam valami különlegesnek. Tehát én csak utazok és próbálok olyan helyekre jutni, ahová turisták már nagyon nem járnak, vagy nem járnak.
Jó, hát nem ön a különleges, hanem különleges helyek, mert azt tudom, hogy most, ahogy beszélünk, egy vagy két napja jött vissza Maliból, most meg a helyszínünk Benin, ugyancsak Afrika. Helyezzen el minket a térképen, könnyű lesz megtalálni, ugye, mert ez a világ egyetlen fagylalt alakú országa.
Igen, kevesen tudják róla, de valóban fagylalt bölcsér alakú az ország. Hát a szomszédos országok Nigéria, Togó, Niger, illetve Burkina Faso, és ez tehát a guineai öbölnél van az ország, tehát Afrika közepén, hogyha lehet ilyet mondani.
És ha szemből nézünk, akkor a bal oldal Afrikának.
Igen, tehát a nyugati oldalon.
Azt olvastam a cikkben, hogy Afrika Velencéjének is nevezik Benin egy bizonyos részét. Ez az elnevezés honnan jön? És ezt csak a turisták aggatták rá erre a helyszínre, vagy erre a vidékre, vagy a helyiek is? Hát azt nem gondolnám, hogy ők ezt be tudják azonosítani, vagy párosítani, de hátha.
Ezt leginkább igen, az országban élő külföldiek, elég sokan vannak, akik itt telepedtek le Európából. Tehát ők használják ezt a kifejezést. A helyiek is, bár ők valóban nem nagyon látták még a mi velencénket itt Európában. Vannak olyan tavak, amelyeken nagyobb életközösségek alakultak ki, tehát már nagyobb települések, ha lehet ilyet mondani, tehát több tízezer emberrel, és gyakorlatilag hasonló felépítésű vagy jellegű, mint Olaszországban Velence. Tehát ők ott élik a mindennapjaikat a tavon, tehát nem magán a tengeren, de tényleg olyan érzése van az embernek, mint hogy egy kis lagunákban hajózna
az ő
házaik között. Hát igen, tehát teljesen más jellegű ugye az amit látunk életminőségben, de akkor is egy kis Velencének nevezhető, főleg a mi megközelítésünkben.
Akkor jöjjön most a sok kedves jelző után a fagylalt alak, ugye meg gondolázás, meg Velence, meg lagunák. Jöjjön egy 500 éves időutazás, mert hogy a cikk címe Benin, rabszolgatartók szabadon. Miért hívják rabszolgapartnak Afrikának ezt a részét, ezt a térségét?
Hát ennek elég nagy története van. Egészen az 1500-as évek végéig már közel 4000 embert hurcoltak el, férfit és nőt ebből a térségből. Egészen a rabszolgák elhurcolása a 19. század végéig tartott, és a számok több mint 10 millió a tehetők, tehát annyi embert vittek el. Egyébként a rabszolgakereskedők együttműködtek a helyi törzsi vezetőkkel, akik ebből ugyanúgy hasznot húztak, tehát a saját embereiket adták el.
Az emberexport volt, igen.
Igen, és ugye hát őket vitték el az új világban, mert ott viszont szükség volt a munkaerőre. Ez ugye még az 1500-as évek előtt elkezdődött, és hát több évszázadon keresztül.
Ugye 1885-ig, és ahogy olvastam a cikkben, 11 millió, több mint 11 millió rabszolgát fuvaroztak, szálltottak el innen.
Igen, és hát ugye Benin partjáról indultak ezek a hajók az új világba.
Akkor jön most egy kis földrajzi áttekintés, jó? Meg egy kis idegenforgalmi helyzetkép. Egyáltalán az idegenforgalom az milyen módon jellemző erre a térségre? Jellemző egyáltalán azon túl, hogy kalandvágyú utazók eljutnak ebbe az országba?
Hát, amit én tapasztaltam, és tényleg ez már a pandémia idején, ugye ez idén januárban volt ez az utazás, tehát pontosan, tehát a közepében voltunk. Nincs idegenforgalma Beninnek. Most egyébként a térségben sem nagyon látni turistákat, vagy utazókat. Sokan vannak azok, akik letelepedtek, és hozzájuk járnak le látogatóba a családjuk Franciaországból, Minétornét, Belgiumból. Talán ők azok, akik turistáknak nevezhetők, de tényleg ennek az országnak szüksége lenne a turizmusra, már csak azért is, mert a térségben, ebben a térségben, Afrikában az egyik legbiztonságosabb, hanem a legbiztonságosabb országról beszélünk. Tehát Cotonou és Porto-Novo környéke, tehát ez a déli rész, ugye, ahol van a tengerpart, ami egyébként nagyon-nagyon szép. Én azt gondolom, hogy sokkal többet érdemelne annál, mint amit most látunk. A közelben van ugye Nigéria, illetve Togo. Togo is úgy még azért biztonságosnak mondható, de nagyon szép partszakaszai vannak Beninnek. Turizmusa viszont nincs. Ennek ellenére kiépültek, nagyon szép szállodái vannak, amik üresen állnak. Most egészen üresek, ha csak hétvégére le nem látogatnak a fővárosból a helyiek, vagy nem rendeznek egy-egy esküvőt, akkor teljesen üresek. Tehát rajtam is pár idegenen kívül nem is nagyon volt olyan, aki nem Beninből származott volna.
Nem is volt egyszerű a bejutás, mert azt írta, hogy ott tesztelték szinte minden megálló és megálló helyen tesztelték, ugye le, föl, ki, be, mindenhol.
Hát igen, ennek meg van most a veszélye, tehát utazni főleg ilyen távoli országokba, mert érkezéskor nem minden országban, de Benin az egy olyan, tehát ők félnek a vírustól. Ennek ellenére ugye nincs jelen, köszönhetően talán az éghajlatuknak is, legalábbis ők ezt mondják.
Nem is voltak áldozatok, ugye, vagy csak minimális?
Nem nagyon. Tehát, de jól csinálják, mert érkezéskor azonnal tesztelni kell, ilyenkor elveszik az útlevelet, és azt csak akkor adják vissza, hogyha negatív teszteredményt produkál valaki. Van egy gyors teszt, akkor el lehet hagyni a repteret, ha az negatív, akkor el lehet hagyni, és akkor utána pedig a teszteredménytől függően kapja meg az ember az úti okmányát. Ebben természetesen benne van az a veszély, hogyha valaki pozitív eredménnyel érkezik, akár lehet ez egy fals eredmény, és nem tudom, akkor egy...
Nem egyszerű, akkor igen, visszajáratot
nem,
találni.
Nem, és ugyanez vonatkozik kifelé is, tehát ugyanúgy tesztelni kell, ez történt most velem Maliból is, ha pozitív a teszt, akkor föl sem lehet szállni a repülőre. Tehát ezt be kell vállalni, ha az ember utazik most pandémia idején, akkor ennek vannak rizikófaktorai.
Hát főleg, hogyha tényleg ilyen egzotikus helyre. Na, menjünk ebbe a voodoo történetbe bele, mert ez nagyon izgalmas volt számomra. Csináltam is magamnak egy ilyen gondolatkísérletet, hogy tulajdonképpen akkor Beninben minden keresztény voodoo, de nem minden voodoo keresztény, ugye?
Igen, van több vallás, tehát hogy már említettük a keresztényeket is, igen, tehát a többség keresztény lett, de ennek ellenére, vagy ha valaki akár muszlim is, ugyanúgy tartja a vudu szokásokat, tehát az csak egy dolog, hogy mi a vallásuk, legalábbis ők ezt mondják, a lényeg az, hogy legyen valami védelme, és az nem biztos, hogy csak az adhat, amiben papíról hisz, tehát alakban vagy Istenben, bármiben, tehát a vudu az, hát én azt hiszem, hogy körülbelül a 3/4 részét lefedi az országnak, mert a népességnek, de valószínűleg több, tehát szinte mindenki a vuduban hisz.
Hát ez pont úgy van, mint nálunk annak idején a kereszténység felvételek, hogy azért az ősi vallás azért az ott megvolt, megbújt, így úgy, amúgy rövidebb ideig, hosszabb ideig, holmi. De ez miben érhető tetten egyébként? Külsőségekben, szokásokban, rítusokban? Tehát mondjuk, ha valaki oda megy, és ott egy picit el tud mélyülni ezekben a kapcsolatokban, akkor mit láthat ebből? Ön mit látott ebből?
Látjuk ugye a rituálékat. Most nem feltétlenül engednek oda, vagy hívnak oda, hogyha valahol valami történik, tehát mondjuk egy állatáldozatot mutatnak be, vagy éppen transzbe esnek a helyiek. Ehhez kell helyinek, tehát egy olyan helyi lakosnak a segítsége. Igen, aki érti a nyelvüket, és megkérdezi, hogy odaengednek-e. Ha már odaengednek, akkor elég készségesek, tehát végig lehet nézni azt, ami történik. Én januárban voltam, amikor van a nagy ünnepe a vudunak. Most ez a pandémia miatt egy picit fel volt szabdalva, tehát nem volt egy egységes esemény, hanem a város Cotonou környékén kisebb pontokon volt szétszórva, tehát egy-egy háznál volt valamilyen rituálé, amit végig lehetett nézni. De egyébként is, ahogy mentem észak felé, a Nigéria határ mentén. Ott annyira nem is találkoztam még a hudúval, hanem bejebb hogy átszelve az országot, tehát Togó felé. Ott azért falvakban egyre gyakrabban megjelent, tehát találkozni lehetett olyan papokkal, helyi jövendőmondókkal, királyokkal, akik a vudú szerint éltek, illetve a közösség is teljesen a vudúnak szentelte alá az életét, tehát ott is tartottak különböző rituálikat, tehát ezzel találkozni. De ha az ember magányosan utazik, amire elég ritkán van példa, akkor nem biztos, hogy ezzel itt találkozhat.
Hát tehát
mindenképp kell egy helyinek a segítsége, aki bevezet és oda vezet a helyi vezetőhöz, hogy
hát aki bizalmat ébreszt nyilván a közösségbe, ezt nagyon jól csinálják egyébként, hogy nem előttünk csinálják ezt. Mondta a házakat, meg hogy házaknál voltak ezek a nagyon, nagyon izgalmasak ezek a házak, házikók, ezek ilyen kastélyszerű agyagból, vályokból, fene tudja a képekből, nem tudtam megítélni, de mindenképpen ilyen kis kastélyszerű házikókat kell elképzelni. Én még nem láttam ilyet, ami még képeken sem, filmen sem, ez elég egyedinek tűnt.
Hát igen, gondolom, ami megjelent az újságban, a Tatacomból, igen, ez ugye agyagból épül. Valóban olyan, mint egy kisebb kastély. Nagyon sok fajtát látni. Nekem ami a legérdekesebb volt, azok az emeletes ilyen épületek. Hát ott fent vannak a hálók. Hát ez olyan hálóhelyiségek, ahová befér egy ember, és de még az illemhelyiséget is az emeletre helyezik el, ott a szabad ég alatt, tehát nagyon-nagyon sok fajta ilyen tataszombát láttam, minden ilyen épületen kín van egy valami protektor, valami védő kis bábú, ami védi a helyeket a gonosz vagy a rossz szellemektől. Tehát így megjelenik tárgyakban, ezeken az épületeken is, és hogyha bemegyünk, vannak, ahol vannak ilyen kisebb szentélyek. Tehát attól függ, hogy milyen módos, vagy mennyire hisz a vudúban a család, de tényleg elég érdekes ez az építés.
Volt még egy érdekes mondat, sok érdekes mondat, de ez különösen megütött a szememet. Nincs ásványkincs ott ebben az országban, ebben a fagylalt tölcsérben, és ez jó nekik. És ott nyilván Kínára gondol, ugye?
Hát, mikor erről beszélgettem a helyiekkel, azt mondták, hogy ők ennek csak azért örülnek, mert nincs az országban terrorizmus, soha nem zsákmányolta ki őket senki.
Nincs miért, ezáltal, most már, igen,
pontosan, és ezáltal nincs is olyan, akit el kellene küldeni, el kellene zavarni, tehát épp ezt látom most például, vagy láttam Maliban, csak egy gondolat erejéig, tehát ott ugye a dzsihadisták egyre nagyobb területeket foglalnak el, és hát Beninben már nincsenek franciák, nincsenek megszállók. Ennek ellenére a kínaiak Beninben már megvetették a lábukat, csak úgy, mint Afrika többi országában. Például most nekem Maliban büszkén mutatták, hogy milyen szép utat építettek nekik a kínaiak, és ezért örökre hálásak lesznek. Igen, tehát egy ásványkincs nélküli ország valamilyen szinten magára hagyatott, hogy gazdálkodjon abból, amilyen van. Ugyanakkor vannak ennek pozitív következménye is, tehát hogy senki nem akar onnét elvinni semmit. Tehát,
most már, hogy elvitték azt a környékbe azt a 11 millió embert az elmúlt 500
évben. Hát igen, évben. Igen, hát ami volt az emberi munkaerő, tehát vagy az embereket, azokat elvitték.
Egyébként durván egy ilyen magyarországi népesség meg négyzetkilométerre, ugye, ahogy írja a cikkben.
Há, igen, igen.
Kicsit nagyobb, meg több lakossal. Egy nagyon fiatal lakossággal. Leginkább, ha még egy percben csak a legszemélyesebb dolgot kérdezhetem, akkor mi az, ami nagyon komolyan megmarad majd? Mert azért nagyon sokat utazik, mondta, hogy most volt Maliban, de mondjuk Beninből mi az, ami az a lenyomat, ami megmarad?
Hát Benin meg Togó, mert ez az utam átment egy picit Togóba is, az mondjuk picit kalandos körülmények között, mert le volt zárva a határ, de minden megoldható, mert mindegy, erről nem is akarok beszélni, de ha csak Beninre gondolok, nekem az a szeretet, tehát amit egy idegen fogad egy afrikai országban, ez itt hatványozottan erős volt, tehát sehol nem okozott az gondot, hogy én fehér vagyok, sőt, tehát nagy örömmel fogadtak. Én ezt emelném ki, illetve ahogy le is írtam a cikkben, találkoztam egy nagyon kedves algériai családdal, rettenetesen meleg volt, és nyitva volt egy milyen hotelszerűség, de nem hotel volt. És de bementem, és láttam egy karácsonyfát, és furcsa volt, hát megkérdeztem, hogy ők keresztények, és mondja, hogy nem, tehát ők Algériából menekültek oda, és hogy tartják a karácsonyt a keresztény barátaik miatt. Ők is nagyon-nagyon barátságosak voltak, és mindaz az atmoszféra, ami úgy végigkísért az utazáson folyamán, egészen délről föl az északkeleti részig, és a tóhói határ mentén, tehát én nagyon szeretem, hogyha az emberekkel van egy kapcsolat, hogy tudunk egymásra mosolyogni, és ez Beninben ez mindenképpen megadatott. Tehát én így emlékszem Beninre, tehát az emberek kedvessége, nyitottsága, és az a fajta vudu, amiről mi Európában csak azt gondoljuk, hogy gonosz lehet, vagy valami rosszra használják föl, Beninben ez egészen másról szól.
Nagyon szépen köszönöm. Érdemes elolvasni a cikket a Földgömb magazin legfrissebb számában, és a képeket is végigböngészni. Marko Rolandnak nagyon szépen köszönöm. Benin rabszolgatartók szabadon, és jó utat majd legközelebb is valami távol egzotikus helyre.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Viszont.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.